Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. Magyarországról fedezték fel az év első üstökösét. Sárneczky Krisztián a harmadik magyar csillagász, aki felfedezésével elnyerte a jogot, hogy az üstököst róla nevezzék el. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont csillagászával beszélgettem.
Mostanában évente olyan 50-100 új üstököst fedeznek föl, miközben több tízezer kis bolygót, vagy például több tízezer szupernóvát. Tehát ebből is látszik a számszerűségből, hogy ez egy ritka dolog, sokkal ritkábban történik, mint más égitest típusnak a felfedezése, és emiatt nagy a presztízse, illetve ez az egyetlen egy olyan égitest típus, amit automatikusan a felfedezőjéről neveznek el, tehát ezért is nagy a respektje a csillagászatban a csillagászok között. Ugye a ritkaságát jól mutatja, hogy ugye Magyarországról én vagyok a harmadik.
Hogyan sikerült felfedezni az üstököst?
A mozgó égitestek keresését, ugye itt az elsőben a kisbolygókról van szó, azt én már évtizedek óta csinálom. Ez úgy történik, hogy az égbolt kiválasztott egy területeiről, egymás után több felvételt csinálunk, vagy közel egymás után, és ezekből csinálunk egy animációt, egy mozgóképet ebből a pár felvételből, és ugye akkor a csillagok azok egy helyben maradnak ezen a képen, de az elmozduló égitestek, amik a naprendszernek a tagjai, ugye a mozgás sebességből adódóan, azok pedig haladni látszanak a felvételen. És egyszerűen így lehet a mozgást érzékelve, lehet kiszúrni ezeket az égitesteket. És ha egy ilyet meglát az ember a képen, vagy a számítógép kidobja azt, hogy ott mozog valami, akkor azt össze kell vetni a katalógusokkal, hogy abban az időben, azon a helyen van előrejelzve égitest, és ha nincs, akkor elindulhat egy ilyen felfedezői bejelentési folyamat. A Nemzetközi Csillagászati Unióval ezt a felfedezést közölni kell, meg kell adni az égitest helyzetét az adott időpontokban. És ezek általában azért kisbolygók, tehát nem látszik körülöttük ködösség, hanem ilyen a naprendszerben száguldó, a nap körül keringő szikladarabok. És akkor időnként viszont előfordul, hogy ezeken a felvételeken azt látja az ember, hogy nem egy ilyen csillagszerű pötty mozog, hanem van körülötte egy kis ködösség. Olyan, mintha életlen lenne a képe. Tehát ugye a többi égitest meg éles, tehát nem a távcső vesztette el a fókuszálását, hanem kis ködösség, egy kis légkör van a szikla körül, vagy a kisbolygó körül, és ezt hívjuk üstökösnek, tehát amikor ezek a szilárd kis égitestek, olyan anyagok vannak, amik párolognak a napsugárzás hatására, és egy légkör jön körülöttük létre.
Mit tudhatunk erről az üstökösről? Honnan jött, hová megy, mikor volt a legközelebb a Földhöz?
Ez egy aprócska égitest. Alapjában véve azért sikerült felfedezni, mert meglehetősen közel kerül a Földhöz, persze csak csillagászti értelemben. Ez a 47 millió kilométer, ez egy viszonylag közeli távolság, és hát ezért látszott relatíve fényesnek, hogy meg lehessen találni. Már megtörtént január 8-án ez a Föld közelsége idézőjelben, most már távolodik tőlünk. A naphoz még január 31-ig közeledni fog, de hát mivel elég aprócska, hiába fényesedik úgymond a napsugárzás hatására, egyre több anyagot bocsát ki valószínűleg, olyan gyorsan távolodik tőlünk, hogy valószínűleg már inkább halványodni fog. Tehát ez nem lesz egy hosszú láthatóságú üstökös, ma már néha előfordul, hogy sok évig, vagy akár évtizedig tudnak követni egy-egy ilyen égitestet. Ez a mostani, a miénk, ez most maximum néhány hónapig fog látszani. Magában ez is érdekes, hogy egy ilyen aprócska égitest, mert kevés ilyen picit találtak. Jelenleg, hogy mennyi a keringés ideje a nap körül, ezt a legnehezebb megállapítani. Az most biztosnak látszik, hogy ilyen évezredekre vagy tízezredekre nyúlik ez a keringési idő. Tehát valószínűleg egy hamar nem fogjuk viszont látni, de még az is előfordulhat, hogy ilyen millió éves nagyságrend, vagy esetleg még a naprendszert is elhagyja majd egyszer nagyon-nagyon sokára. Tehát ez egy ilyen egyszeri látványosság a mi életünkben biztosan.
Ha azt halljuk, hogy üstökös, akkor szerintem nagyjából mindenkinek a héli üstökös jut először eszébe.
Igen.
Az ugye bizonyos időközönként visszatér. Ez egyébként az üstökösökre jellemző? Tehát maradnak itt a nap körül, hogyha már egyszer bekeverednek ide hozzánk?
Igen, tehát van ilyen is, van olyan is. A héli üstökös ugye 76 évente jár vissza, ezért nagy szó is őt megfigyelni. Van olyan üstökös, ami néhány évente visszatér, ugye például az előttem való legutóbbi felfedezés Lovas Miklós 1986-os üstökös, a lovas üstökös az 6 évente visszajár, tehát ilyet is ismerünk, úgynevezett rövid keringési periódusú üstökösöket, de azért nagyon sok olyat. Talán a Halley-nél jobban emlékeznek a Hale-Bopp üstökösre 1997-ből az emberek, az egy nagyon látványos égitest volt, azt azért sokan látták. Annak például már több ezer év a keringési ideje, és aztán meg igen, előfordulnak akár millió éves keringési idők, tehát ez egy nagyon változatos család, nagyon változatos állatfajta az üstökösök családja. Most egy olyat sikerült találni, ami csak ritkán, nagyon-nagyon ritkán tér vissza hozzánk.
Hogyan tovább, mi történik ilyenkor? Ugye említette, hogy le kellett ellenőrizni, hogy kapja meg a nevét, ugye automatikusan az önnevét.
Ezt a Nemzetközi Csillagászti Unió koordinálja, annak egy kisbolygó központ nevű szervezete, minden napra égitestnek a felfedezését, követését, az érdekesek kiválasztását és az üstökösök elnevezését. Tehát itt egy bejelentést kellett tenni, más csillagászoknak is meg kellett erősíteni, hogy igen, ez valóban egy üstökös. A megfigyelések alapján én is követtem, más gyakorlatilag szinte az összes kontinensről készültek megfigyelések nagyon sok országból, és miután megerősítették, hogy ez tényleg úgy néz ki, mint egy üstökös, és kiderült, hogy valóban nem fotózta le előttem, vagy nem jelentette be előttem senki más. Így a szabályok szerint, sok évszázados hagyomány a csillagászatban, ezért is nagy a presztízse, az üstökösöket a felfedezőkről nevezik el, és akkor 5 nappal a felfedezés után egy ilyen standard szokásos körlevélben ez a kis bolygó központ világá kürtölte, vagy úgymond kiadta, hogy akkor hivatalosan is megkapta a Sárnecki nevet ez az égitest, és akkor innentől kezdve lehetett igazán örülni, addig azért ment a kéztördelés, meg az izgalom, hogy tényleg minden klappolni fog ahhoz, hogy végre összejöhessen ez az évtizedek óta üldözött álom.
Ez most megvan, hogyan tovább, hogyan folytatódik az ön munkája?
Én most éjszaka is az eget fürkészem, tehát én azért alapvetően földközeli kisbolygókat keresek, ahol még 1000 számra vagy 10 000 számra vannak felfedezetlen égitestek, tehát a munka folytatódik, ez egy projekt a csillagvizsgálónkban, ez a távcső az nagyon alkalmas erre, ez a Schmidt-teleszkóp, úgyhogy továbbra is az égbolt fotózása, mozgó égitesteknek a keresése, és hát remélem, hogy majd újabb üstökösöknek is a felfedezése. Ez szerencse kérdése is részben, meg hát részben munka, meg persze derült időnek a kérdése. Úgyhogy én azt tervezem, hogy a következő években is ez az éjszakai mozgó égitest vadászat lesz a munkám.
Sigma, a holnap világa.
Online összeállítás készült a hazai tudományos műhelyek tevékenységéről MTA 30 címmel. A Magyar Tudomány Folyóirat Szerkesztőbizottságának vezetésével, csaknem 30 kutató közreműködésével készült a Magyar Tudományos Akadémia honlapjáról elérhető összegzésről Rozgonyi Ádám kérdezte Farus András akadémikust, a Magyar Tudomány Folyóirat főszerkesztőjét.
Minden osztály, minden tudományos osztályt felkértünk ennek az anyagnak az összeállítására a saját szakterületén, de közben jött a COVID, ami egy jó egyéves szüneteltetést eredményezett, de végül létrejött egy anyag, ami nem egy enciklopédia, hanem egy szöveggyűjtemény, amely a legfontosabb, legkiemelkedőbb nemzetközi és hazai szinten leginnovatívabb tudományos eredményeket foglalta össze. Nagyon fontos következtetést vontunk le már a munka közepén, arra vonatkozóan, hogy ez egy digitális anyag lesz, tehát interneten elérhető munkaanyag lesz. 2, ez egy nyitott végű anyag, tehát bármikor kiavítható, módosítható, folytatható, ami egyfajta kommunikációt biztosít a társadalom érdeklődő része, a köz- és felsőoktatás képviselői, a politika szereplői és a Magyar Tudományos Akadémia között. Tehát ez egy nyitott végű olyan online elérhető anyag, ami mindenki számára nyitva van. Az mta.hu-n, tehát az akadémia honlapján minden szakterületen, tehát mind a 11 osztály egy tartalomjegyzéket nyújt a olvasónak, aki a valami érdekli, például a meteorológia, vagy a fertőző betegségek, vagy a irodalmi kutatások legújabb eredményei, vagy a történelem, vagy a kémia, fizika, akkor rákattintva a megfelelő tartalomjegyzék oldalra megtalálja azokat a nagyon részletes ismereteket, amiből ő el tud indulni, már az érdeklődő, a politikus, a felsőoktatással foglalkozó, és így tovább. Tehát így jött létre, ilyen formában valósult meg ez a 30 év legfőbb tudományos eredményeiről szóló összeállítás.
Lehet vagy kell objektívan értékelni egy-egy tudományág teljesítményét, vagy óhatatlanul megjelennek azért szubjektív szempontok is?
Nézze, nagyon nehéz szubjektív szempontok nélkül ezt az összeállítást megvalósítani. Ugye hát mindig a szakma valósítja meg, tehát az egyes osztályok képviselik az adott szakterület, akár bölcsészettudomány, akár természettudomány, vagy élő természettudomány reprezentálását, összefoglalását ebben az anyagban, és ebbe, és ez elég sokszor bővetődött, hogy vannak szubjektív elemek. De az idő ezt helyére, ha véletlenül lenne ilyen, akkor ez módosítható. De én úgy érzem, hogy az adott szakterületben nagyon sok szín érvényesül, például a irodalom és a nyelvtudományban, vagy a műszaki tudományokban, vagy az agrártudományban, tehát egyfajta önkontroll biztosítja azt, hogy meglehetősen objektív ez a és értékalapú ez az összeállítás, de hangsúlyozom, hogy ez nem egy befejezett mű, nem egy könyv.
Szigma, a holnap világa.
Az évszázadokon keresztül érintetlen őserdők szerkezetét hozza vissza a Pilisi Parkerdő Visegrád határában. Az örök erdőgazdálkodásról a Pilisi Parkerdő ZRT erdőgazdálkodási és természetvédelmi vezérigazgató helyettesével Csépányi Péterrel beszélgettem.
Az erdészeti kezelések hatására is lehetséges az, hogy az őserdők szerkezetét, őserdőszerű állapotok alakuljanak ki olyan erdőkben, amelyből az ember faanyagot hoz ki, és a faanyag szükségleteket ilyen módon elégíti ki. Ez az őserdő úgynevezett idézőjeles őserdő, ami inkább azt mondanám, hogy a Magyarországon az örökerdő gazdálkodás egyik előfutárának tekinthető, hiszen szakmailag korrekt, tudományosan megalapozott örökerdő gazdálkodás kialakulásáról az elmúlt évtizedekben beszélhetünk. Tehát az örökerdő gazdálkodás bevezetése hazánkban körülbelül 2002-től indult meg, és azóta fokozatosan születnek olyan gyakorlati, illetve tudományos eredmények, amelyek megkönnyítik ezt. Az 1954-ben dr. Madas László által elkezdett kísérleti erdőkezelés, amelynek a címe akkor az ígéretes fákra alapozott fatermesztési terv volt. Nagyon-nagyon hasonló az örökerdő gazdálkodása, azért mondhatjuk azt, hogy ennek egy előfutára. És annak a kezelésnek az eredményeképpen az erdőben olyan paraméterek, olyan értékek alakultak ki, amelyek nagyon megközelítik az őserdők hasonló jellegű értékeit, paramétereit. Mit értünk ez alatt? Nagyon fontos egy erdő jellemzéséhez a faji összetétel, a fáknak a korbeli, illetve az átmérő eloszlása, illetve a holtfa mennyisége, és szintén egyfajta mozaikosság, szerkezeti változatosság, különböző fejlődési stádiumok megléte az erdőben. Ilyen fejlődési stádium például egy fiatalabb csoport, egy idősebb csoport, egy középkorú csoport dominanciája egy pár száz négyzetméteres, esetleg 10 hektáros területen. És hogyha ezeket a jellemzőket megfigyeljük, akkor azt vesszük észre, hogy az erdőanya, ez a madas erdő nagyon hasonlít az őserdők hasonló értékeire. December folyamán felmértük ezt az erdőt egy speciális örökerdő felmérési módszerrel, amelyet a Pilisi Parkerdő dolgozott ki, és ennek hatására meg tudtuk ezeket az értékeket állapítani, ki tudtuk számolni, és ennek hatására tudtuk azt a diagramot bemutatni, amely mutatja, hogy a fáknak az átmérő szerinti eloszlása, amely gyakorlatilag a fiatalabb, vékonyabb átmérői fák esetében egy magas törzszámot, a közepes méretű fák esetében egy kicsit alacsonyabb törzszámot mutat, és aztán nagyon hosszan a vastagság növekedésével nagyon hosszan találhatunk faegyedeket ebben az erdőben, egészen a méter fölötti vastagságú tartományban is 130 cm-es vastagságú melmagassági átmérőben ez a talaj szintjétől 1 méter 30 cm magasságban mért törzsátmérőt értünk ez alatt, Ilyen méretű fák is megtalálhatók ebben az állományban. Hogyha összehasonlítjuk a nyugati Kárpátokban lévő őserdő maradványokban készült felmérésekkel a mi felmérésünket, akkor azt tapasztaljuk, hogy például ebben az átmérő eloszlásban szinte semmiféle különbség nincs. Pedig ezek az erdők, a nyugat Kárpátokban lévő őserdő maradványok, vagy ember által kevéssé érintett területek, vagy soha nem érintett erdészeti kezelésekkel, soha nem érintett területek. Igen, és az emberi kezelés az tud olyan viszonyokat teremteni a területen, hogy faanyagot tudunk hasznosan kivenni a területről, ugyanakkor egy nagyon-nagyon természetes állapotot is meg tudunk ugyanezen a területen valósítani. Szintén nagyon jellemző a területen a holtfa mennyisége. Ez bizonyos pontokon 10 köbméter, bizonyos pontokon pedig hektáronként 188 köbméter mennyiséget ér el. Ezt a felvételt úgy kell elképzelni, hogy egy 13 méter sugarú körben felmértük tételesen, gyakorlatilag tételesen megbecsültük, hogy mennyi fa fekszik elholtan a földön, vagy akár álló holtfa formájában is, és aztán ugye ebből a 13 méter sugarú körű területből kivetítettük azt a mennyiséget egy hektárra, és ez ilyen hatalmas terjedelemben szórt a területen, és az átlag az 44 köbméter per hektárra jött ki, amely gyakorlatilag egy olyan érték, ami már nagyon-nagyon közel áll az őserdőben található holtfa mennyiséghez, gyakorlatilag az alsó határ. Bizonyos őserdőkben, körülbelül bizonyos területeken ennyi a holtfa mennyiség, természetesen szintén vannak olyan őserdők, ahol ettől jóval több holtfa található az erdőben. A holtfa mennyisége azért fontos, mert nagyon sok élőlény, a biodiverzitás is függ attól, hogy mennyi holtfa van az erdőben. Ezért mi arra szerettünk volna rámutatni, hogy a bölcs hasznosítása az erdőknek, a védelem és használat elve, tehát egyrészt védeni az erdőt, másrészt bölcs módon használni, ez egyfajta élővilágvédelmi szereppel is bír. A védelem és használat egyidejűleg lehetővé teszi a fakitermelést, illetve egyidejűleg figyelembe veszi a természetvédelem, de legfőképp a biodiverzitás követelményeit. Ezekben az erdőkben szinte ugyanaz a faj szám megtalálható, mint egy zavartalan őserdőkben, sőt az elmúlt évezredek, évszázadok során számos olyan manapság védett faj telepedett meg az erdőkben, amelyek az erdészeti beavatkozások során kialakult állományviszonyokhoz alkalmazkodtak. Vannak olyan kosbor, orchidea fajok, amelyek kifejezetten kedvelik ezeket az ember által kezelt erdőket. Tehát, hogyha egy olyan elegyet valósítunk meg az erdőkben, ahol a kis, érintetlen területek bölcsen elegyednek a óvatosan, fenntartatóan kezelt erdőkkel, akkor az élővilág legtöbb elemének megfelelő lehetőséget biztosítunk a tartós fennmaradásra.
Említette a kivett fákat, ugye ezeket a kivett fákat pótolni kell. Az őserdő fai összetétele ültetéssel lemásolható? Tehát gyakorlatilag ugyanazt kell visszaültetni, mint amit kivettek?
Az őserdőkben ugye az erdő megújulása természetes folyamatok során megy végbe. Egy fa kidől, vagy egy facsoport dől ki, és az ott lévő magokból, sarjakból újra megnövekszik egy facsoport, amelyből idővel egy-egy nagy fa kiválik. Na most az örökerdő gazdálkodás során szintén ugyanezt a módszert alkalmazzuk, vagy ezt a megközelítést alkalmazzuk. Mi sem ültetünk ezekbe az erdőkbe semmit gyakorlatilag. Az ott lévő magoncok, amelyek az idős fákról hullanak le, magok megtelepednek a talajban, kicsíráznak, kihajtanak, megfelelő fény, talaj, hőmérséklet viszonyok esetén meg tudnak nőni, és azzal, hogy egy-egy fát kiveszünk, kitermelünk, ezzel gyakorlatilag modellezzük ezeket a kisebb őserdőben lezajló finom léptékű bolygatásokat. Tehát az erdész ilyen esetekben az erdőben úgy működik, mintha egy szélvihar kicsavart volna egy-két fát, vagy egy magányos fa elhal a többi között. Tehát gyakorlatilag az a dinamika, amivel a fák, idős fák kiesnek, különböző méretű fák kiesnek az élő fák közül, azt modellezi le az erdész ezekben az erdőkben. Tehát igazán nincs különbség a faji összetételben, ezzel vissza szeretnék erre a kérdésre térni. Hasonló a fafajok összetétele ebben az esetben, mint az őserdőben, hasonló viszonyok, mivel hasonló fény, hőmérséklet és talajviszonyokkal jellemezhető a terület.
A Pilisi parkerdő gondozásában mekkora területen zajlik ez az örök erdőgazdálkodás?
Jelen pillanatban több mint 10 000 hektáron, ez a területünk 17,5%-a. Természetesen lassan növekszik ez a mennyiség. Azt is el kell mondani, hogy a Magyarországon az örök erdők nagyságrendje körülbelül 30 000 hektár jelen pillanatban, tehát láthatjuk ennek bő egyharmadát a Pilisi parkerdő kezeli, és hát egy időben folyik egyfajta szakmai innováció és a gyakorlatban történő bevezetés, ami rendkívül nehézé teszi ezt a feladatot, hiszen olyan utat kell kijárnunk, ami Magyarországon az elmúlt évszázadokban nem volt a gyakorlatban megfelelően kitaposva. Tehát egyidejűleg kutatnunk, fejlesztenünk kell, a szakembereinket oktatnunk kell, és ugyanakkor dolgoznunk is kell az erdőben, hiszen megvannak azok a napi feladatok, amelyeket végre kell hajtanunk. Tehát egyszerre végzünk kutatást, szakmai gyakorlati innovációt, és végezzük egyébként a normál feladatainkat. Ez általában nem így szokott lenni, hiszen normál esetben a kutatás az egy teljesen elkülönülő feladat. Szerencsére úgy gondolom, hogy itt az egyetemek, kutatóintézetek is egyre inkább bekapcsolódnak ebbe a munkába, és majd segítik ezt a folyamatot.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.